Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, és a előadásom címét szeretném tehát ismertetni, hit és hivatás. Két előzetes megjegyzést hadd tegyek először is. Egy idézettel kezdeném Konfúciusznak, a nagy kínai bölcselőnek a mondásával, akit annak idején fölkértek, míg az ókorban volt ez szinte, ez az idő, hogy mit tenne abban az esetben, hogyha egy ország vezetését rábíznák. És azt mondta, hogy mindenek előtt a szavaknak a jelentését állítanám helyre. Hogy minden szó azt jelentse, ami. Azt gondolom, hogy ez nem csak kis hazánkra érvényes mondás, hanem minden előadásra, és a mai előadásomban is elsősorban a két kifejezésnek, a hitnek és a hivatásnak, illetve a megfogalmazását szeretném adni, másrészt pedig a kettőnek az együtt hatását. A másik megjegyzésem pedig az, amit nyilvánvalóan meg kell tennem, hogy 20 percen belül nem tudok mindent elmondani, de hát tessenek úgy értelmezni ezt, mintha most paciens lennék, és egy olyan csodálatos idő adottig, hogy ne 3 perc alatt hallgassanak meg, hanem 20 percben hallgassanak meg. Úgyis ritka lehetőség ez az orvosoknak, azt hiszem. Hadd kezdjem azzal, hogy a hivatás elmélet szempontjai alapján lényegében történetileg az egyetemeken alakult ki az úgynevezett hivatás fogalma. És ez 3 ilyen hivatást jelentett elsődlegesen, amiről itt most egymás után valamilyen formában együtt vagyunk, tehát egyrészt az orvosi hivatás, másrészt a jogászi hivatás, és a harmadik pedig a úgynevezett teológusoknak a hivatása. Ezek klasszikus hivatások, professziók, és más foglalkozási ágakkal szemben nyilvánvalóan azt is hangsúlyozza ez a fajta megfogalmazás, hogy itt közvetlenül az emberrel foglalkoznak. Tehát az emberrel való foglalkozás egy sajátos hivatás, egy sajátos feladat. Ez nem csak a úgynevezett középkori egyetemen volt így, hanem azt gondolom, hogy manapság is nagyon sokszor le lehet hallani azt, hogy a lelkészi hivatás, az orvosi hivatás, vagy akár a bírói hivatás, ezek valami sajátos dolgot jelentenek. Minden háromnak, tehát amikor e háromról beszélek, elsősorban az orvosi hivatásról szeretnék néhány gondolatot elmondani, de hozzáteszem, hogy csalok. Mert egyúttal a lelkészi hivatásról is beszélek, mert ez a kettő, akár a bírói hivatással is, tehát a végső soron a maga mélységes összefüggésében, szöveteiben együtt lehet látni. Vagyis, ami meghatározza mind a hármat, az, hogy interakciós tudományok, vagy cselekvés tudományok, vagyis attól függenek, hogy a jelenlévő személlyel milyen kapcsolatot tud kialakítani éppen ez a bizonyos hivatásbeli személy. Tehát valamilyen módon ettől a kommunikációtól függ mindaz, amit aztán tapasztalatként vagy egyéb formában véleményként leszűr magának az orvos. Éppen ezért jelenti azt is egyúttal mindez, hogy a 3 klasszikus hivatásban mindig egy olyan nagy tematikáról van szó, amely a társadalmat mindig is érdekelte, és a társadalomban hangsúlyosan voltak jelen. Ilyen például az embernek az egészsége, ilyen az a bűn a bírói tudatban, és ilyen természetesen a félelem, a gyász és a lelki betegségeknek a kérdésköre, amely előbb vagy utóbb, de mindannyiunkat érint. A másik, amit mondanom kell ezzel kapcsolatosan, hogy mi jellemző még erre az orvosi hivatásra. Először is az, hogy a beteggel mindig úgy találkozik, vagy a pácienssel, nevezzük most így, amely valamilyen félelmetes helyzetet jelent a beteg vagy a páciens számára, és ez azt jelenti, hogy mindig fontos annak a személynek a kompetenciája, a szakismerete, másrészt pedig az a bizalom, amellyel önmagáról, belső dolgairól beszél éppen az orvosnak a páciens. Ennek megfelelően az orvos, vagy a lelkipásztor, vagy akár a bíró is mindig olyan kritikus élethelyzetekkel találkozik, amelyben, vagy amely különleges bizalmi légkört igényel. És ez a bizalom, ennek a bizalomnak a megnyerése, azt gondolom, hogy minden orvosi hivatás esetében rendkívül fontos dolog. Ha ez nincs meg, az orvos-beteg viszony egészen másképpen alakul, nem bízik benne, nem veszi be a gyógyszert, nem hisz azokban a tanácsokban, amelyet egy orvos mondta. A hivatásnak a elengedhetetlen feltétele az, hogy meg tudja nyerni a páciens bizalmát, és ezt a bizalmat mindig meg tudja tartani. Tehát ebben van egy másik vonás is, amit egyszerű dolgokat mondok, amit mindenki ismer, de szeretném így összegezni és rendszerezni. Az orvos személyének a kontinuitása rendkívül fontos. A beteg persze manapság van, hogy keresgél, és más orvoshoz haladgál, de ez általában nem jellemző, mert a bizalomnak a megtartása különleges értéket jelent a orvos és a beteg kapcsolatában, tehát nem véletlen az, hogy ennek a bizalomnak a megőrzése, védése, oltalma éppen az orvosi hivatásban jelentkezik először a hippokrátészi esküben. Tudni, intézményesen is megpróbálja az orvos-beteg kapcsolatban ezt a bizalmi légkört megőrizni valamilyen külső eszközökkel, az úgynevezett hivatásetika, amelyről természetesen hát sok mindent lehet mondani még. Ehhez kapcsolódik a jelenlét, hogy állandóan ott legyen, ehhez kapcsolódik a rezidencia kérdése, az ügyelet kérdése, az elérhetőségnek, az örökké elérhetőségnek a kérdése, és természetesen az orvosi titok, amely paralel a gyónási titokkal is. Tehát erről van szó, hogy egzisztenciámban, amikor veszélyeztetett vagyok, tudjak ahhoz a személyhez fordulni, akihez bizalmam van. Tehát ez a személyes kapcsolat egyébként kimutatható nyilvánvalóan az érzelmi kapcsolódásokban is és a beteg-orvos kapcsolatban is. Tehát, hadd mondjam így másképpen, éppen itt kezdődik az, amiről majd beszélgetnünk kell, a orvos személyiségének a kettőssége. Egyrészt van egy belső személyes perspektívája az orvos életének, mert az orvos ember. Nem csak abban az értelemben, ahogy az igehirdetésben hallottuk, hanem egyéni vágyai, érzékei, ösztönei, szándékai, céljai, álmai vannak, amelyeket szeretne megvalósítani. Másrészt viszont van egy hivatásbeli külső perspektíva. Ez az a feszültség, ez az a szorosság, amelynek a kettősségében él az ember, és sokszor nehéz eldönteni, hogy hol a határ. A hivatásbeli etosz, hadd mondjam az, a hivatásbeli etika még nem jelenti a mintaszerű keresztjén életet, hanem ez hozzátartozik kötelességszerűen az orvosi hivatáshoz. Tehát ugye ezt a lelkészeknél is nagyon jó pontosan tudják, azt mondják, hogy bort iszik, és vizet prédikál. Nem véletlen, hogy ezekkel a hivatásokkal és szakmákkal kapcsolatosan jelennek meg az emberi gondolkodásban ezek a kifejezések. Tehát a bizalom kérdése jelenti azt is másrészt, hogy itt valamilyen módon kapcsolatba kerül ez a kettő, és bizonyos az is, hadd mondjam előre, hogy baj abban az esetben, hogyha a személyiség, az egyéniség és a hivatás teljesen fedi egymást. Amikor az egyéniséget, a személyiséget, az embert teljesen feloldja és teljesen magába olvasztja a hivatása. Vannak ilyen emberek, akiket általában ilyen idézőjelbe téve őrülteknek mondunk. És van olyan is, ahol pedig ez a kettő teljesen elválik egymástól, és hozzá kell tennem, ez a másik rész sem egészséges, hogy stílusosan fejezzem ki magam, hanem a kettőnek meg kell találni azt az egészséges kapcsolatát, hogy egy ellipszis esetében ott van a két fókuszpont. Ha ez a kettő nagyon közel kerül egymáshoz, az is baj, de nagyon eltávolodik egymástól, azt is jelenti, hogy két különböző kör lesz belőle, hogy mértanilag fejezzem ki magam. Tehát ketté szakad ez az ellipszis, ahol még egybe tartotta ezt a két különböző fókuszt. Tehát nagyon egyéni áldozatkészség. És a másik oldalon pedig a nagyon is különös vonatkozások, amikor elkülönítjük egymástól a kettőt, veszélyessé válhat. Minden esetre hozzá kell tenni, hogy az orvosi hivatás, lelkészi hivatás, bírói hivatás is, mivel ennek a kettőnek valamilyen módon való egybekapcsolódását jelenti, különleges energiákat igényel az orvostól. És ezek a különös energiák azok, amelyeknek a másik oldalán azt mondjuk, szeretném, ha megbecsülne ezért engem ez a társadalom. Ismétlem, noha itt van államtitkár úr, a megbecsülésnek erről a fajtájáról most ne beszéljünk. Nagyon jól tudjuk, hogy mi minden szorítja éppen az orvostársadalmat is, de hozzáteszem, ez a személyes megelégedettségnek a kérdése az ilyen szakmákban, foglalkozásokban, hivatásokban rendkívül fontos, mert egyébként, ha ez nem történik meg, akkor itt nagy problémák adódhatnak. A cinizmus, az önrombolás, sok minden egyéb jelentkezik, vagy pedig éppen valami sajátos feladatoknak, céloknak, a pénz hajszolásának a tudata, hogy olyan mindegy, hogy mit teszünk, de erről majd későbbekben beszélek, illetve majd erről fog beszélni természetesen az itt lévők sokasága is. Nos, tovább lépek egy második pontba. A hivatások kulturálisan igényes tematikával foglalkoznak, erről már szóltam, és emellett mindenki más, és ez nagyon fontos, laikusnak érzi magát. Ez azt jelenti, hogy az orvosnak egyrészt kell egy exakt tudományt közvetíteni, de ezt nagyon személyesen kell tennie. Ebben a személyességben annyi, de annyi minden belekapcsolódik. A beszélgetés a beteggel. A páciens, aki megjelenik, ő elmondja, hogy mit élt át, és ezt kódolni kell, le kell fordítani az agyba. Ez egy különösen nagy és nagyon komoly magatartás, de éppen ezért hadd mondjam azt, hogy ennek ellenére van valami sajátos dolog, ami a kompetencia és az egyéniség mellett egy egészen sajátos jelenséget hoz a felszínre. A hivatás elmélet kutatói kimutatták ezt, hogy éppen ezért, mivel ez a személyesség rendkívül fontos, a család orvosnak a szerepe mindig is lényeges és jelentős lesz, szemben a specialistával, aki egy részterületnek a nagyszerű szakembere, csak ő ért hozzá, talán az országban egyedül vagy az ő csapata. Ennek ellenére egy jó házi orvost soha nem pótol semmilyen szakorvos. Mert erőssége éppen az általánosságban van, a generálisban van, a nem specifikusban van, és nem érdekes az, hogy ő elvileg ebben, abban, amabban nem illetékes, de a páciens személyével kapcsolatosan ő az első rendűen illetékes személy. Tehát itt jelentkezik a személyiség és a hivatásnak a problematikája és gondja, és azt gondolom, hogy a totális lefedettség mellett nagyon jól tudni azt, hogy mi mindent jelent ilyen esetben éppen a családorvosnak a személyisége, vagy éppen más orvosokkal való kapcsolattartás. Először is megtanulja az orvos, ha elemi szinten is, vagy némileg magasabb szinten is, mint egy pszichológus, pszichiáter, megtanulja az embert, az emberi gyengeségeket. Megtanulja az embernek a méltatlanságát. Azt, hogy hányszor elmondtam neki, hogy ne cigarettázva, nincs ideve, és mégis teszi. És ez hozzátartozik ahhoz, hogy nagyon sok esetben az orvos társadalomban is jelentkezik az, mint minden emberrel foglalkozó szakmában, hivatásban, az embergyűlölet. Amikor megjelenik egy szakma végén a cinizmus. Amikor azt mondjuk, hogy nem érdemes ezekért az emberekért semmit sem tenni, hiába van morális fék beépítése. Nagyon sokszor ez nem tesz semmit, és itt jelentkezik a keresztény alternatíva. Keresztény alternatíva azt jelenti, hogy az életemet éppen ezért nagyon fontos tágabb horizontba helyezni. Hogy születésemen és halálomon túl is van valami, időn és téren túl is van valami, társadalmon és emberiségen túl is van valami. Ezzel az életcél és felelős cselekvésnek az új értelmét adjuk meg. Képet is szeretnék alkalmazni, és mivel lelkipásztor vagyok, talán megengedik a testvérek, hogy a Bibliából veszem ezt. Ez a kép, hogy milyen új világlátást nyerhetünk. Gondoljunk Mózesre, amikor meghal, illetve a halála előtt a Nébó hegyére fölviszi őt Isten, nem mehet be az Isten országába. És ott ezen a hegyen még az ígéret földjére betekintett, széttekintett mindenféle irányba, és megláthatja azt, hogy mi lesz, mit kap ez a nép. És végső soron ez a kép lehet a mi feladatunk is, a célunk is, hogy Isten megmutatja nekünk is, hogy ez az élet több, mint amit itt alkalomszerűen és esetlegesen meglátunk belőle. Mert a magas hegy, ez a magas hegy, hogy Isten áttekintést ad számunkra az élettel kapcsolatosan, az ősbizalomnak a keresztjén alapja, vagyis a hitnek az ős alapja, és hadd nevezzük ezt az ősbizalmat most hitnek. Azt jelenti ez, hogy az én életemnek és munkámnak van értelme, mert ebbe az egészbe kapcsolódik bele. A végső és döntő igazság jó, mert Istentől jön, mert több, mint a mi behatárolható emberi tapasztalataink, ahogyan esetlegesen találkozom a másik emberrel, találkozom önmagammal, és találkozom életemmel. Ez ugyan nem iktatja ki ez a látásmód a betegséget, a halált, a szenvedést, vagy a maradandó károsodást, de másképpen tudom látni ezeket. Más lesz az emberi látásom, és ez a hitnek a rendkívül fontos eleme. Mert az empirizmusomon túl valami többet is látok, nem csak kétlábú gazembert, aki nem figyelt oda arra, amit én mondtam neki, hanem meglátom, hogy ő is ugyanúgy, mint én, Isten teremtménye, tehát esendő ember, töredékes. Tehát a keresztjén hitben feloldódik az ember esendőségének és a mi saját fáradozásunknak a feszültsége, mert tudom, hogy több vagyok, mint jelenlegi esendő mi voltam, több vagyok, mert Isten többnek lát engem. A hit tehát ezt jelenti a hivatásunkban, hogy meglátni a másikban a többet. Ehhez kell a hit mellé a szeretet. Ez ugyanaz a látás, ahogyan a szülő látja a gyermekét, a kisgyermekét a maga esendőségében. Nem tudja a cipőjét felhúzni, nem tud még járni, nem tud beszélni, de látja benne a jövőt. És mivel látja a jövőt, ezért a gyermek nőni fog, növekedni fog. Ez a mindenféle nevelésnek az értelme és a célja, ezért tud a másik még több lenni. És ezért nem csak technika az orvoslás és az orvostudomány, nem csak ez a matematika, a fizika, a biológia, az is természetesen. De nagyon fontos ez a másik látás, hogy kívülről vezérelt ember is vagyok, és személyiség vagyok, és ezért ez a nagyon fontos az orvos etika mellett, ez a személyes lelki higiéniának a kérdése. Az nevezetesen, hogy önmagamat és személyemet hogyan látom, tisztába helyezni önmagamat, és valóban higiénikusan látni mindazt, ami és aki vagyok. És hozzáteszem, hogy ez azt is jelenti, hogy valamiért élek, célokért élek, ideálokért élek, nem vagyok kiszolgáltatva, és nagyon fontos minden ilyen hivatásban, nem vagyok kiszolgáltatva az ösztöneimnek, a tapasztalataimnak csak, mert, vagy még tovább mondva, a veszélyesebb, hamis ideáloknak nem vagyok kiszolgáltatva, hanem jövőbe vetített életet élek, mert az értékeket keresem szükségszerűen önmagamban és a másikban is ebben a találkozásban. Az élet értelmének a keresése, az élet céljának a megkeresése ez, mert életünk valóban véges és esetleges és töredékes. Életem célja nem lehet az önmegvalósítás éppen emiatt, nem lehet csak önmagamért és önmagunkért élni. Jézus szava Márk evangéliumából, aki meg akarja tartani az életét, az elveszíti azt. És a másik pedig a földbe esett magnak a története, amely önmagát föláldozza, földbe esett magnak a logikája, az, amiért élek, élni valamiért, fénypontokért élni, önmagunk, nem csak önmagunkért élni. És ezt hadd foglaljam most már össze néhány egyszerű pontba. Először is, Isten elismerte azzal, hogy Krisztusban emberré lett, elismerte azt, hogy én ember értékes vagyok. Ez az alapja, a revalutációja minden emberi értéknek, tartalomnak. Isten, mint egy aranyműves, a mérlegre teszi az ember életét, és azt mondja, érdemes ezért az emberért minden befektetést, míg a legdrágábbat, az egyszülött fiamat is odaadom érte. Másodszor ebből következik az, hogy Isten ilyen csodálatos módon értékesnek lát bennünket, Következik az embernek a létünknek, hivatásunknak a felelősség tudata. Felelős vagyok a másik emberért. Felelős vagyok azokért, akiket az Isten rám bízott. És a harmadik pedig az, hogy új alapokra helyezi Isten az életünket, és keresni és megtalálni ezeket az új alapokat minden hivatásnak egy fontos része. Hadd foglaljam meg másik hármasságba is össze ugyanezt. Embernek lenni azt jelenti, hogy hivatás és küldetés. Mi nem létezünk, testvérek, szükségszerűen. Nélkülünk is meg lesz ez a világ, amikor mi meghalunk majd. Isten azonban belekiáltott a végtelen lehetőségek ezerszínű világába, néven szólított bennünket, hívott, és a semmi öléből a létbe szólított bele minket, ezért élünk és ezért vagyunk. Kereszténynek lenni ugyanúgy küldetés és hivatás az életemben. Mert a kereszténység nem az én nagylelkű döntésem az Isten mellett. Senki sem válhat hívővé kettelésből vagy időtöltésből. Keresztény az, akit a Krisztus magához vonzott, akit Isten öröktől fogva kiválasztott. Ez azt hiszem éppen református, orvosok előtt Calvinnak ez a csodálatos predesztinációs gondolatát hangsúlyozni nem fölösleges és nem lényegtelen, hogy Isten kiválasztott bennünket erre a feladatra, és ez a feladatunk, ennek a kiválasztásnak és a küldetésnek a nagyon fontos szempontja, mert ez azt jelenti másrészt, hogy ha a hivatásom, hogy felismerem ezt a kiválasztottságomat, hogy mi voltam keresztény, mi voltam ajándék és feladat, és azt is jelenti egyúttal, hogy a helyemet megtalálom és az életprogramomat megvalósítom. Ezt jelenti a hivatás, amiről Luther beszélt annak idején, aki különbséget már nem tett hivatás és hivatás között, hanem azt mondta, a utcaseprőnek is nagyon komoly hivatása van, hogyha valóban tudja, hogy mit miért tesz. Ennek a hivatásnak teológiailag három nagy alapvető szempontja van tehát, kiválasztottság, elhivatottság és küldetés. Azt jelenti ez, hogy nekem tudnom kell hivatásomból, hogy mindenkinek van egy sztoria. Nem csak a betegemnek, aki elmondja a betegség történetét, hanem nekem is el kell tudni mondanom azt, hogy hogyan lettem orvos, miért lettem orvos, és ennek a tudatosítás, ennek az elhívási élménynek, amikor tudatosult bennem a kiválasztottságom tudata, csodálatos értelmet és értéket adhat az életemnek éppen a mélypontokon, a válságpontokban, amikor fölmerül a kérdés, miért csinálom ezt az egész taposómagot? Van-e ennek értelme? Van ennek lényeges hivatástudatomban valamilyen formája? És ebből következik az, nem az a fontos soha, hogy miből élek, és most nem az anyagiakra gondolok, hanem az, hogy miért élek. Csak ezt tudja, hogy páratlanságom tudata azt jelenti, hogy az élet célomat megvalósítom, akkor valami csodát kaptam, mert segítség az életcél megvalósításában az életprogram. Hivatás tudatom tehát nem állapot, hanem megvalósítandó életterv, fejlődés és állandó növekedés. Tehát ezt kell tennünk, és aki ezt teszi, az valami nagy dolgot kap az Úristentől. Befejezésül csak egyetlen egy bibliai igére hadd hivatkozzam én is. A teológus hallgatókkal csütörtökön olvastuk Jeremiás könyvének 24. fejezetét. Arról van szó, hogy egyetlen egy ember van az országban. Némelyeket elvittek Babilonba, fogságban van a javaiban, az orvosok talán a népnek. Ott vannak ezek az emberek. Csak annyi válaszútat látnak maguk előtt az emberek, hogy vagy beolvadunk a nagy keleti kohóba, az összes bárányistent átveszünk, vagy pedig elmenekülünk Egyiptomba. Van egy ember, aki ott marad, és nem megy Egyiptomba, nem akar menni, elhurcolják, és nem akar bálványisteneket sem magához venni, és mégis azt mondja majd a 29. fejezetben, levelet ír, országárulóvá válik, mindenné válik, de akkor is elmondja azt, hogy annak az országnak a java a ti javatok is. Akárhol élünk, és akárhol vagyunk. Azt gondolom, hogy nagyon szép képe ez a bibliolvasó keresztjének, hogy mit teszünk, beleolvadunk, elmenekülünk, vagy pedig vállaljuk azt a feladatot, amely egy egész ország javát szolgálja. Köszönöm a figyelmet!